Kulturpart.
Itt vagyunk a Pesti Vigadóban, ahol egy különleges kiállítás nyílt a magyar műemlékvédelem 150 évéről, és három fiatal művészettörténésszel beszélgetek, Evdóczi Erikával, Kádár Zsófiával és Kovács Gergellyel. Sziasztok!
Sziasztok!
Szia.
Először hadd kérdezzem meg, hogy hogyan kerültetek ti a műemlékvédelem bűvkörébe? Mi az, ami az embert érdekelni kezdi fiatalon ebbe a műfajnak? Nem tudom, ki szeretné elkezdeni. Mindenki Gergőre néz.
Nekem az érdeklődésem a művészettörténet képzésen irányult a műemlékvédelemre. Miért lettem művészettörténész, az részint szerintem véletlen, nem volt ez annyira kiérlelt elgondolás abban az időben számomra.
Tehát nem egy ősi művészettörténész dinasztia sarja vagy?
Semmiképpen a humántudományok érdekeltek mindig jobban, hát tudományok a gimnáziumban inkább a történelem meg az irodalom, és így kerültem a bölcsészkarra, ott pedig a művészettörténet fogott meg, és a művészettörténetem belül pedig mindig sokkal jobban érdekeltek az épületek. Így én már a bolognai rendszerben végeztem 3+2 évben, és az MA képzésen az úgynevezett szakmai gyakorlatot, ez akkor még kulturális örökségvédelmi hivatalnak nevezett központi műemlékes intézményben töltöttem, és a gyűjteményben, tehát a tervtárban, ahol aztán egy évvel később dolgozni is kezdtem.
Zsófi, neked?
Én az egyetemen úgy éreztem, hogy túl elméleti a szak, hogy az elefántcsontornyot kapargatjuk, és valami nagyon gyakorlatit szerettem volna csinálni, és ezért mentem a műemlékvédelmi hivatalhoz, és a fototárat környékeztem meg, és nagyon szívesen fogadtak, ugyanúgy, mint Gergő és Erika, én is gyakornokként kezdtem a hivatalnál, és így utánpótlásként aztán így feltöltődtünk.
És nálad, Erika?
Engem mindig is az építészet történet érdekelt. Gimnazista koromban eldöntöttem, hogy művészettörténész leszek, és igazából harmadéves koromban kezdtem az elődintézményben dolgozni, a tervtárban. Apró feladatokat kaptam, és aztán sikerült elhelyezkednem.
Ti mit gondoltok arról, hogy szerintem ennek a műfajnak most van egy ilyen nagyon nagy revival-e, olyan értelemben, hogy az emberek ezt valahogy újra felfedezték, hiszen egyre másra érik egymást a városi séták, ugye van a Budapest 100, nagyon sok ilyen projekt van. A közelmúltban, mert most azt mondom, hogy az elmúlt 100 év, az viszonylag közelmúlt. Tehát az abba való elrévedés, a nosztalgia, az most nagyon benne van az emberekben, és nyilvánvaló, hogy a műemlékek, az épületek, és hát azoknak a megvédése ennek valahogy szerves részét képezi.
Ez valóban így van. Ez a jóléti társadalom létrehozta azt, hogy az emberek több szórakozást kívánva az épített örökség felé is nyitnak, és számos ilyen útikönyv is jelenik meg, kifejezetten budapesti utcákra síták jelennek meg. Valóban sokkal nagyobb az érdeklődés. Az a fontos, hogy eljussunk oda, hogy ennek gyakorlati haszna is legyen a műemlékvédelemben, és az emberek felismerik, hogy az épületeket meg kell védeni, nem lehet lebontani, nem szabad átalakítani, beruházások nem vehetik át a hatalmat ezért, tehát hogy fontos lenne a civil összefogás, és az lenne jó, hogyha ez lenne az eredménye ennek az érdeklődésnek.
Esetleg én azt még hozzátenném, hogy szerintem kifejezetten azok az események, amiket említesz, és azoknak a felfutása az bizonyos szempontból összefügg a 19. század és a századfordulós építészetnek a felfedezésével, ami a művészettörténetben meg a műemlékvédelemben is jelen van. Ugye Budapestnek a városképét alapvetően ez a korszak, ennek a korszaknak az épület határozzák meg, és ahogyan, mint a műemlékvédelemben is, hogy megyünk előre az időben, és az egyre fiatalabb emlékeket is felfedezzük, úgy ennek a jelenségnek a közéletre és a társadalomnak az ilyen jellegű érdeklődésére is meg lehet a hatása.
Na, és akkor itt van az a kiállítás, ami pont ezért lesz nagyon népszerű, és egészen november közepéig látható, hogyha én ezt jól mondom. Csináltok egy kis kedvet a látogatóknak, nyilván mindenki kivette a részét ennek a kiállításnak a megrendezéséből, berendezéséből. Nem tudom, ki mire büszke, mit ajánlana, mi az, amit mindenképpen érdemes itt megnézni.
Szerintem azért is érdemes eljönni, mert hogy új szempontok szerint rendeztük ezt a kiállítást, tematikus rendszerben gondolkodtunk, és próbáltunk problémák köré szervezni kronológikusan az anyagot. Ez mindenképpen közelebb hozza az emberekhez, hiszen egy blogban megismerheti a helyreállítási elveket, egy másikban megismerheti, hogy mikor mit tekintettek műemléknek, mi számított védendő értéknek, és azt milyen törvényi keretekkel tudták biztosítani, illetve a dokumentálás témaköre is ilyen, tehát hogy igyekeztünk olyan témák köré csoportosítani az anyagokat, amely széles körben érdekes lehet.
Hát ez biztos, hogy így van, mert én láttam a kiállítást, és szerintem nagyon izgalmas. Zsófi?
Én az installáció érdekességére hívnám fel a figyelmet. Itt a tervezők az építkezéshez kapcsolódó álványzatokat jelenítettek meg, és erre vannak felaplikálva a tablók több rétegben, és a mélyebb megismeréshez pedig fiókokat használtak, ott a többlet tudásot nyerhető meg a felső installációhoz, tehát mindig van egy olyan rész, ahol a általános összefoglaló dolgokat mutatjuk be a műemlékekről, és akkor annak a részleteit pedig a fiókokban találják meg.
Gergő?
Én talán a gyűjteményi anyagainkra hívnám fel a figyelmet. A műemléki gyűjtemények egyidősek a műemlékvédelemmel, 1872-ben alakult a hazai intézményes műemlékvédelem, és ettől a dátumtól fogva gyakorlatilag folyamatosan gyűjtötték a felmérésekkor, kutatásokkor, helyreállításokkor, restaurálásokkor készült anyagokat. Ezeket a gyűjteményünk őrzi, és ezekből válogattunk, melyek között több eredeti dokumentumot is láthatnak a látogatók. Azt gondolom, hogy mondjuk egy középkori falképnek az olajtechnikával készült másolata, vagy az akvarell másolata, ezek mindenképpen érdekes látnivalók.
Ezt tanúsíthatom, hogy így van. Azt akartam még tőletek kérdezni, hogy van-e a magyar műemlékvédelemben ilyen bezzegország? Mire gondolok? Ha hoki csapat lennénk, akkor ámulva-bámulva néznénk, hogy a kanadaiak mit tudnak, meg az oroszok. Ha főznénk, akkor nem tudom, akkor a francia konyhát néznénk. Biztos, hogy a műemlékvédelemben is van ilyen. Nyilván ez gyanítom egy olyan ország, akinek kicsit kevésbé volt zivataros a történelme, így több időt, energiát és pénzt tudtak fordítani a műemlékvédelemre.
A zivatarból nagyon sok kijutott Magyarországnak, de volt olyan időszak a műemlékvédelemnek, amikor mégis bezzegország volt, méghozzá a Kádár rendszerben az Országos Műemléki Felügyelőség egy olyan komplex intézmény volt, amire a korszakban csodálattal tekintettek nem csak a szomszédos országok, de messzebbről is jöttek, hogy a metódust átvegyék, megtanulják. Például a falkutatás módszerét, ami egy magyar módszer volt arra, hogy az építési periódusokat, az épület történetét a kutatók megismerjék. Úgyhogy mindenképpen ezt bátran kimondhatjuk, hogy Magyarország volt a bezzegország.
És jelenleg?
Én ilyen tekintetben nem bezzegországot mondanék, hanem olyan országot és olyan országnak a műemlékvédelmét, ami hozzánk nagyon közel van, és pont azért, mert hasonló emlékállománya rendelkezik, ezért hasonlók a kihívások, és hasonló kihívásokra keresett és talált jó megoldásokat. Én itt az osztrák műemlékvédelmet említeném, a Bundesdenkmalamtot. Erika említette az OMFS időszakot, amikor a falkutatás módszertanára például az Országos Műemléki Felügyelőség művészettörténészei és régészei tanították gyakorlatilag az osztrák kollégákat, de mindenképpen az osztrák hivatal az, én azt gondolom, hogy itt Közép-Európában Magyarország számára példaértékű.
Hát meg azért is, mert hogy azért a műemlékeink nagy része közös. Most oké, hogy van egy országhatár, de hát azért legyünk őszinték, a történelmünk nagy része közös volt, tehát ezek azért közösen jöttek létre. Van még valami, amit fontosnak tartotok, hogy megemlítsünk akár a kiállítással, akár a műemlékvédelemmel kapcsolatban, vagy akár azzal kapcsolatban, hogy esetleg ajánlanátok-e a ti szakmátokat fiataloknak, hogy miért csinálják ezt, miért csatlakozzanak hozzátok, miért is fontos ez?
Erre a kérdésre választ a kiállítás egyik szekció is el fogja mesélni. Van egy úgynevezett arcképcsarnok szekciónk, ahol a szakma nagyjait, a legfontosabb embereket válogattuk össze. Akik meghaltak, azok tablón szerepelnek, és akik még élnek, azokról egy kis filmet forgattunk, és van egy ilyen kérdés, amit feltettünk nekik, és erre zseniális válaszokat adnak, úgyhogy ajánlom, hogy ezt mindenki hallgassa meg, és megtudja, hogy miért jó ebben a szakmában dolgozni. Én azt gondolom, hogy mi ugyanazt gondoljuk, mint ők, hogy ezt csak szívvel lehet elkötelezetten, tehát ez egy ilyen szenvedély, és csak így lehet csinálni. És ugyanez fűtött minket, amikor ezt a kiállítást kitaláltuk, koncepcióját összeraktuk és megépítettük.
Amihez ezúttal is gratulálok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Evdóci Erikának, Kádár Zsófiának és Kovács Gergely művészettörténészeknek köszönöm szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Kulturpart. Hölgyeim és Uraim, szeptember 27-én este 19:30 látható a Pesti Vigadóban Tamási Áron Tündökletes világ című darabja Kincses Elemér rendezésében, és itt van a vonalban az egyik főszereplő, Kijén Ilka művésznő. Üdvözlöm!
Jó napot kívánok!
Azért is különleges ez az előadás, mert nem egy kész vagy egy Tamási Áron által írt darabról van szó, hanem az ő műveiből lesz összeállítva, nevezetesen a Szülőföldemből, valamint a Bölcső és Bagoly című írásából, és ha jól tudom, akkor székely népdalok is lesznek itt az előadás során.
Igen, igen, így van. Nagyon jól tudja, mert valóban Farkaslaka udvarhelyszéken van, és udvarhelyszéki népdalokat választottunk.
Nyilván, aki ismeri Tamási Áront, azért érzi ennek a hangulatát, de van egy konkrét cselekmény, ami körül bonyolódik az esemény?
Hát epizódok vannak a gyerekkorából. Végül is a Szülőföldemből egy rövidebb részlet van, és azután pedig a Bölcső és Bagolyból, amiben ő a fiatalkorát, gyerekkorát és fiatalkorát hozza fel, írja meg, abból vannak különböző epizódok. Nagyon hangulatosak és kedvesek. Végül is felfoghatjuk nem csak önéletrajzi jellegűnek, hanem valósággal néprajzi tanulmánynak is, hiszen olyan dolgokat ír le, amit ma már esetleg csak hallomásból tudunk, de ő még átélte, megélte például különböző munkák, amit falun végeztek. 120 éves történet.
Ha.
Ugye 125 évvel ezelőtt született Tamási Áron, és a történet olyan 5 éves korában kezdődik, illetve akkortól vannak epizódok, 2-3 esztendőtől áll fel a gyerekkorából a mi előadásunk.
Igen, és ez egy kétszereplős előadás. A partnernője, ő szintén Ilka, ő Riciu Ilka Krisztina, és hogyha jól tudom, ez egy idősebb és egy fiatalabb lány, illetve asszony és lánynak a párbeszéde vagy emlékezése.
Úgy adódott, hogy mi ketten, mind a ketten nők vagyunk, színésznők, de az ifjú, a gyerek Tamási Áront a fiatalabbik színésznő alakítja, Riciu Ilka Krisztina, aki mellesleg a lányom, és akkor úgy kerül az Ilka név is az ő nevébe, és akkor a különböző más szereplőket, hol anya, hol apa, hol barát, hol a más több szereplőt, azt meg én.
Aha. Hát akkor mondhatjuk, hogy családi vállalkozás. Ugye, hát nem is tudom, hogy a véletlen alakította így, de előző nap is lesz Kincses Elemérnek egy darabja, a Függöny című előadás, ugyanott a Pesti Vigadóban a Sinkovics Imre színpadon, és akkor másnap pedig szintén az ő rendezése a Tamási Áron darab. Meséljen egy kicsit Eleméről, hát ő ugye egy élő legenda, de milyen vele dolgozni?
Jó vele dolgozni, ugye nagyon régóta, színművészeti korom óta, főiskolás korom óta ismerem, és tanított is a főiskolán engem, akkor ő már rendező volt, és azért jó vele dolgozni, mert rendkívül rugalmas, rendkívül nyitott és őszinte. Ha valami a színésznek nem fekszik, akkor olyan megoldásokat talál, amik megfelelőek. Művelt ember, kitűnő humora van. Sok története van Marosvásárhely, illetve a magyar művelődési és színházi életből. Tehát jó vele dolgozni, mert kellős munkalégkört ad, megbecsüli a színészeit. A lehető legjobbat tudom elmondani, de most ilyen, amióta már nem éppen fiatal, hanem fiatal korában is ilyen volt.
Ilka, azt akartam kérdezni, hogy ön szerint, ugye mondta, hogy lányával játsszák, a fiatalabbaknak, a fiatalabb generációnak mit jelent most Tamási Áron? Vagy mit mondhat akár ez a darab is?
Hát ez, erre nehéz válaszolni, mert ugye meg kéne őket kérdezni, illetve érdekes lenne felmérést végezni, hogy ki hogyan viszonyul ezekhez a történetekhez, vagy egyáltalán Tamási Áronhoz. Hát kezdődik ott, hogy olvasta-e, tud-e róla.
Hát
ha olvasta, akkor rabja lehet könnyen, mert olyan nagyszerű, lenyűgöző az írásmódja, hogy én nem tudom, hogy valaki közömbös tudna maradni, hogyha azt elolvassa, vagy hogy éppen leteszi a kezéből, és azt tovább nem folytatom. Én nem is tudom elhinni, hogy lenne ilyen, akár fiatal, akár idősebb. Visszajelzések voltak, gyerekek is vettek részt előadáson. Például legutóbb voltunk egy svédországi turnén, és nagy meglepetésünkre rendkívül figyeltek, és érdekelte őket. Két helyen is, több helyen is voltak gyerekek. Kisebbek, nagyobbak, serdülőkorúak, vagy kicsit kisebbek. És most Farkaslakán voltunk legutóbb, ahol szintén vegyes volt osztály szempontjából a közönség. És ott is egy kis fiatal gyerek, 3 éves fiú azt mondta, hogy remek volt az előadás, tehát neki nagyon tetszett. Na de hát ő már olvasta is a Bölcső és Bagoly, tehát van ilyen is, aki olvasta.
Mennyire olvasnak az erdélyi fiatalok, Tamási Áront?
Tudja, amikor én érettségiző voltam, középiskolás, akkor panaszkodtam édesapámnak, hogy az osztálytársaim, és bizony ez már egy kicsit régecskén volt, panaszkodtam az én édesapámnak, aki 1923-ban született, és akkor ugye még aktív ember volt, hogy az osztálytársaim közül csak néhányan olvasnak, rendszeresen mondjuk 10%-uk. És apám azt mondta, hogy ez annak idején az ő osztályában is így volt. Amiből én azt a következtetést szűröm le, hogy ahhoz képest azt hiszem, hogy most többen olvasnak.
Hát igen, illetve annak idején talán más volt ennek az oka. Mondjuk, hogy nem tértek hozzá a könyvekhez, igen.
Látják, hogy a családban könyvet forgatnak, előszik, akár a falusi ember a Bibliát, akkor az már, és a nagyon sok falusi embernek a házában volt, és van a mai napig is egy kisebb könyvtár. Petőfinek a versei biztosan megvannak, egy Julkai regény, a Biblia, és már ez elég jó kiindulási pont ahhoz, hogy rákapjon az olvasásra a gyerek. Persze most sok minden van, ami elterelheti a figyelmét, vagy máshonnan szerzi be az információit. Azt hiszem, hogy igen, minta kérdése, biztosan, hogy alkat kérdése is, hogy ki mennyire tud elmélyülni. Nagyon fontosnak gondolom azt, hogy ha, és nem tudom, hogy van-e különbség az erdélyi, vagy a magyarországi, vagy a világfiatalai. Érdekes lenne erről egy statisztikát készíteni, de én úgy gondolom, hogy körülbelül egyformán állunk a világban. Egyformán nem, vagy egyformán olvasnak a fiatalok is. A különböző országokban.
És reméljük, olvasnak egyre több Tamási Áront, Svédországban is.
Igen, hát mi reménykedjünk, igen. Reménykedjünk abban, hogy valamelyik mű kapcsán rákapnak, és akkor kedvet kapnak arra, hogy olvassanak. Legyen ez Tamási Áron, vagy Molnár Ferenc, vagy Gárdonyi Kéza, Móra Ferenc, hát ami a magyar irodalmat illetve, tényleg bővelkedünk olyan írásokból, amiben ifjúsági vagy gyerek témákat dolgoznak fel, igen-igen magas irodalmi szinten. Valóban az olvasáson túl, és ebben nagyon igaza van, de azon túl rendkívül fontos az, amit bemutatunk, és ezért tértem ki részletesebben arra, hogy milyen mondani valóval bírnak ezek a történetek.
Ezt hamarosan megtudhatjuk, ugye szeptember 27-én a Pesti Vigadóban, Tamási Áron Tündökletes Világ, és amit még nem mondtunk, és nagyon-nagyon fontos, hogy ez az előadás ingyenes, pusztán csak regisztrálni kell a vigadó.hu oldalon, és ami még nagyon fontos, hogy este 7:30-kor kezdődik, tehát nem 7 órakor, ahogy általában a színházi előadások szoktak.
7:30-kor kezdődik valóban, igen.
Kijén Ilka művésznőnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
Hát én köszönöm, nagyon kedves volt, hogy megkeresett, és köszönöm szépen, és bármikor nagyon szívesen.
Köszönöm szépen még egyszer, kezicsókolom, szép napot.
Viszont hallásra.
Kulturpart.